kegyelem, irgalom és békesség adassék nekünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk minden nézőt a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Annyit szeretnék a mai napon csak hirdetni, hogy következő alkalmunk a mait követően, feltámadás ünnepén, következő úrnapon délelőtt 9:30 fog kezdődni. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztorunk, szentelje meg e mostani órában is elcsendesedésünket, igéjére való figyelmünket. Énekeljük a 341. dicséretünket. A 341. dicséretünknek az első három versét. Az első vers így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 27. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27. verstől a 61. versig terjedő szakaszból. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írás tudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: éli, éli, lama sabaktáni, azaz: én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadta teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária, a Jakab és József anyja, valamint az Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Isten legyen nekünk segítségül az ő lelke által, hogy megértsük hozzánk szóló üzenetét. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk a te szent színed előtt, hogy a szívünk olykor azon sem tud megrendülni, ami ma történik, vagy ami tegnap történt. Arra kérünk téged azonban, hogy most, amikor a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak kereszthaláláról megemlékezünk, akkor végezd el a szívünkbe azt, amit énekeltünk is, hogy tudnélik minden kín és botütés, ami az ő halálát okozta, miattunk esett meg rajta. Kérünk, könyörülj így meg rajtunk, indítsd meg a mi szívünket, hogy értsünk, érints meg bennünket, mennyei atyánk, kegyelmedből kérjük ezt. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készüljünk a 345. dicséretünk első 4 versét énekelve. A 345. dicséretünknek énekeljük mind a 4 versét. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Thank you.
Isten igéjét Lukács evangéliumának 20. fejezetéből olvasom. Lukács evangéliumának 20. fejezetéből a 9. verstől a 16. versig terjedő szakaszt. Ezeket találjuk itt megírva. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyenk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Kedves testvéreim, minél távolabb kerülünk eseményektől, annál nagyobb az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük azokat. Milyen értelmet adjunk nagypéntek eseményének, amely 2000 esztendővel ezelőtt történt. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember ezen a napon, mindannak, ami ott egykor régen megtörtént, egy kényelmes értelmezését adja, amit ahhoz tudnék hasonlítani, mint amikor egy baleset megtörténte után nagy tömeg sereglik össze, hogy nézgelődjön. Talán ma is igen sokan vannak, akik ezt a kényelmes álláspontot veszik föl nagypéntekkel kapcsolatosan. Látják, olvassák, most hallották, hallottátok, milyen tragédia történt ott, de mint a baleset utáni nézgelődők, csak nézgelődünk, egy kicsit talán okoskodunk, hozzáfűzzük a kommentjeinket az eseményekhez, de több nem történik. Azonban azt kell mondjam, hogy van nagypénteknek egy kényelmetlen értelmezési lehetősége, egy kényelmetlen aspektusa, ez pedig az, hogyha kiderül, hogy azt a balesetet, ami körül nézgelődtünk, mi okoztuk. Ha nagypéntekkel kapcsolatosan kiderül az, hogy nekem személy szerint abban, ami ott 2000 esztendővel ezelőtt történt, részem van. Azt kell mondjam a testvéreknek, hogy jó lenne, ha mindannyian eljutnánk a kényelmes nézgelődésből a személyes érintettség állapotába. Nagypéntek az Isten emberért folytatott harcának rendkívül fontos állomása. Úgy is mondhatjuk, Isten sajátja helyreállításáért folytatott küzdelmének fontos állomása nagypéntek. Jézus egész élete, és ezen belül nagypéntek minden mozzanata, az, ami Jézussal és Jézus körül történt, azokat a bibliai igazságokat húzza alá, amiről Jézus a nagy hét folyamán, még halála előtt, a szőlőművesekről szóló példázatában beszélt. Az a hely, ahol az ember élete zajlik, a példázat szerint nem személyes tulajdonunk. Isten alkotta a földet, ő telepítette be, és ő helyezett ide bennünket. A föld és mindaz, ami rajta van, nem az ember hatalmáról, hanem az Isten hatalmáról, az ő végtelen gazdagságáról és bölcsességéről tesz bizonyságot minden egyes másodpercben. Megértjük a szőlőművesek példázatából azt is, hogy Isten nem múzeumba ültette az embert. A földet az embernek gondozásra átadta. Az ember nem rabszolga lett Isten kertjében, Isten teremtésében, itt a földön. Az ember bőségesen részesedhet a föld minden gyümölcséből. De mivel a föld nem az ember tulajdona, ezért azt, ami Istent illeti, úgy is kell kezelnie. Nem teheti rá az ember a kezét arra, ami Isten tulajdona. Megértjük a szőlőművesekről szóló példázatból azt, hogy az ember az Istentől kapott lehetőségeivel folyamatosan visszaélt, és folyamatosan visszaél. A teremtett világ adatott nekünk, embereknek, de azt, ami Istené, Istentől ki akarjuk sajátítani. Azt, ami az Istené, ami őt illetné meg, Istentől megtagadjuk. Tagadjuk Isten tulajdonjogát arra a földre, amelyen élünk, a kozmoszra. Tagadjuk Isten tulajdonjogát, és éppen ebből adódóan tagadjuk azt is, ami Istennek járó rész lenne, ami őt illetné meg a földből, és ami egész életünkből. A szőlőművesekről mondott Jézusi példázat alapján egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy Isten nem vádolható semmivel. Ő az, aki mindent megtett az emberért, az emberekért, hogy kijózanítson bennünket. A példázatban úgy olvassuk, háromszor is küldött szolgákat, és végül elküldte a fiát is, hogy jobb belátásra bírja a szőlőműveseket. Nagypéntek éppen az a pillanat Isten sajátjáért folytatott küzdelmében, amikor az ember a szeretett fiúra támadott. Az a pillanat, amely egyértelműen nyilvánvalóvá teszi azt, amiről Jézus a példázatban beszélt. Az ember a fiúra támadott, kidobta, elvetette és megölte. Ami emberi cselekvésünk, annak bizonyítékai, testvéreim. Amit a Biblia úgy tanít nekünk, hogy bűnösök vagyunk. A mi cselekvésünk a fiúval annak bizonyítéka, hogy a bűn megvakítja az embert. Hogy az ember elveszti a realitás érzékét, hogy az ember nem látja a valóst, az igazat. Az, ami ott történt nagy pénteken, annak bizonyítéka, hogy az embert Isten felé, a már amúgy is súlyos adósságán túl, még nagyobb adósság terheli. Olyan adósság, amit az ember elrendezni képtelen. Hiszen hogyan küldte el az Atya a fiút? Úgy küldte el, azt olvassuk itt a példázatban, azt mondta, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Az ember nem becsülte meg a fiút sem. És ha az ember ilyen adósa Istennek, menthetetlen adósa Istennek, akkor igaz az, amit a Szentírás állít, hogy az ember megváltásra szorul. Az emberrel valami kell, hogy történjen, ha nem akar Isten adósaként az ítéletre meghalni. Nagy péntek, mindaz, ami az Úr Jézus Krisztussal, ami emberi kezeink által történt, pontosan annak bizonyíték a testvéreim, hogy Isten joggal veszti el az embert. Joggal veszti el az embert, mert az ember nem szívleli meg a küldöttek üzenetét. És joggal veszti el Isten az embert, mint mindenható Isten, mint mindeneknek birtokosa, igaz ítélő bírája azért is, mert az ember nem hajlik meg az Isten szeretett fia előtt. Mivel az ember Istennel szemben mindent eljátszott, és felette Isten halálos ítélete kimondatott, nincs az embernek esélye. Nincs az embernek esélye Isten előtt megállnia. Innentől kezdve, hogy Isten ítélete kimondatott, az ember tehetetlen. Csak egyetlen egy kiút maradhat Isten ítélete alól. Ez pedig az, hogyha az Atya megváltoztatja az ítéletét. A joggal kimondott ítéletét. Ezt nevezi a Szentírás kegyelemnek. Amikor a bíró megváltoztatja az ítéletet. Kedves testvéreim, ahogyan szóltam nektek, sokan odáig jutnak el nagypéntekkel kapcsolatosan, hogy távolról nézgelődnek ez esemény körül, és bölcs megállapításokat tesznek. De láthatjátok, Jézus pontosan erről beszélt a példázatban. Kiderült és kiderül, hogy mindebben részünk van nekünk is. Azok, akik hallgatták Jézus példázatát, megértették ezt. Azt mondták, szó sem lehet róla. Nagy kérdés, hogy mi mit mondunk mindarra, ami egykor ott az Úr Jézus Krisztussal megtörtént. Talán sokszor mondtuk már mi is azt, szó sem lehet róla, hogy nekem mindebben részem van. Ezért kérlek benneteket arra, hogy fontoljuk csak meg. Isten nem küldötte szolgákat utánunk és hozzánk. Hát nem voltak szolgák, akiken keresztül Isten megüzente volna nekünk, nem egyszer, hanem számtalanszor, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, de még a mi egész életünk is az övé, Hát nem hirdették meg nekünk soha, hogy Isten igényt tart arra, ami az övé. Testvérek, nem viselkedtünk mi mindezek ellenére úgy, nagyon gyakran, Isten birtokán, mint hogyha ő a birtokos, idegen és nem kívánatos személy lenne itt. Van érintettségünk. Olyan érintettségünk is van, ami már arról beszél, hogy Isten értünk is cselekedett. Hogy helyreállítson bennünket, hogy kiózanítson bennünket. Ne mondjuk azt, hogy nincs részünk ebben az egészben. Ma is jön a fiú, az Úr Jézus Krisztus. Hozzánk is eljön. Méghozzá igéjén keresztül érkezik el hozzánk, amelyet az ő szent lelke tesz, élővé és hatóvá. Az ige, Isten személyes közeledése az emberhez, amely végig kíséri az egész emberiség történetét, és most az igén keresztül odajön Isten fia a mi életünkhöz is. Hozzánk is szól, hiszen Isten igéje Jézus Krisztusban öltött testet. Jézus maga az ige. Érintettek vagyunk mindabban, ami történt és történik. Mert ha megvetjük Isten igéjét, az evangéliumot, amit olvastunk, amit hirdetek, akkor ez azt jelenti, hogy megvetjük az Atyát. Az Atya hozzánk való jóságát és szeretetét taszítjuk el magunktól. Nagypéntek, mindaz, ami ott egykor régen történt, mélyen és személyesen érint bennünket is, testvérek. Titeket és engem is. Az a kérdés, hogy hol tartasz, és merre tartasz. Nagypéntek üzenete a szőlőmunkások példázata által magyarázva arra indít bennünket, és azt üzeni nekünk, hogy hajoljunk meg, ébredjünk rá, hogy nem a magunké vagyunk. Ébredjünk rá arra, hogy nincsen semmink ezen a világon. Hogy semmi nem a miénk a világban, ami bennünket körülvesz. Ez a példázat és nagypéntek egész eseménye azt tárja fel előttünk, hogy el vagyunk adósodva Isten felé. Kedves testvéreim, az ember nem önmaga felé van eladósodva. Az ember nem a természet felé van eladósodva. Az ember Isten adósa. Végtelen, mély és kifizethetetlen adóssággal. Az egyetlen esély az az, hogy Isten megváltoztatja a ránk joggal kimért és kimondott ítéletét. Az egyetlen esélyünk a kegyelem. A kegyelemmel kapcsolatosan meg kell értsük azt, hogy ez nem juss. A kegyelem nem járandóság, ami jár nekünk. A kegyelem nem valami lehívható keret, amit kedvem szerint igényelhetek, igénybe vehetek. A kegyelem Isten cselekvése. Az egyetlen lehetőség, hogy Isten talán megkönyörül rajtad, és megkönyörül rajtunk. Talán megváltoztatja az ítéletét. Hadd mondjam el azt, hogyha Isten ezt nem tenné is, joggal nem teszi meg. Joggal nem teszi meg. Ha megteszi, az csak is önmaga okán teszi meg. Nem azért, mert kiderülne rólunk az, hogy nem vagyunk mégsem adósai. Nem azért, mert félteni a teremtést. Ha Isten megkegyelmez, az csak is önmaga okán teszi meg. Ahhoz nekünk embereknek nincs semmi közünk. Abban nekünk nincsen semmiféle érdemünk. Azért egyedül Istené a dicsőség. A nagypénteki esemény, az ige mostani hallgatása arra figyelmeztet bennünket, mindannyiunkat, testvérek, ne lázadj tovább. Ne lázadj tovább. Ne viselkedj úgy Isten birtokán, mintha ő itt idegen és nem kívánatos személy lenne. Lásd be, hogy kisajátítottad az életedet magadnak, hogy kisajátítottál mindent, ami az Istené, és úgy viselkedsz mindazzal, amiben kerültél, amiben élsz, mintha egyedül a tiéd lenne. Jusson eszünkbe a Szentírás nagy igazsága. Üres kézzel érkeztünk meg erre a földre. Itt nincs semmi, ami a miénk lenne. Üres kézzel is fogunk innen elmenni, de nagy kérdés, hogyha kezünkben nem is vihetünk magunkkal semmit, mivel halunk meg? Testvérek, vannak, akik adósként halnak meg. Üres kézzel és adósként halnak meg. És őket semmi meg nem mentheti Isten ítéletétől. De akik kegyelmet nyernek, akik felismerik a meglátogatás idejét, azt, hogy az Úr Jézus Krisztus keresi őket, emlékezteti őket, akik felé Isten közvetíti a kegyelmet, azoknak az adós levele oda van szögezve a keresztfára. Mi is üres kézzel megyünk el erről a földről, de Isten előtt nem terhel bennünket adósság. Adja meg az Úr nekünk azt, hogy amikor jönnek az ő szolgái, hirdetik nekünk az igét, az igazságot, akkor ne maradjon a mi szívünk kemény és elutasító. Akkor ne mondjuk Istennek azt, hogy mindez nem történhet meg, amiről te beszélsz, hanem hajoljunk meg előtte. Ismerjük föl a kegyelem idejét és lehetőségét, és szánjuk magunkat oda, arra, hogy mindazzal, ami az övé, őneki éljünk hűségesen. Nem adósságot gyűjtve, hanem az ő dicsőségét gyarapítva. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 459. dicséretünknek énekeljük az első és a második versét. A 459. dicséretünk első és második versét. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Thank you.
fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk azért, mert még mindig van szavad hozzánk, mert még mindig küldöd az ígét, hogy emlékeztess bennünket arra, amiről elfeledkeztünk. Még mindig küldöd a te ígédet, hogy rádöbbents bennünket adósságunkra, hogy megvilágosítsad előttünk a mi gonosz szívünket és indulatainkat, amelyek miatt joggal van és következik ránk a te ítéleted. Köszönjük neked ezt az érthetetlen szeretetet és kegyelmet, amellyel hozzánk fordulsz. Azt kérjük tőled, légy segítségül nekünk, hogy megértve megszívleljük a te ígédet és üzenetedet. Köszönjük te neked, hogy kész vagy a mi adósságunktól bennünket megszabadítani, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. És köszönjük te neked azt, hogy mindazok, akik ő érette és ő általa hozzád jönnek, azok megszabadulnak attól a kárhozatos adósságtól, amely a te ítéletednek jogos alapja. Könyörülj meg rajtunk, hogy ő érette és ő általa igyekezzünk te hozzád életünknek minden idejében. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, miért is vagyunk itt a földön. Taníts bennünket megadni neked azt, ami téged illet meg, és magunkat úgy látni, ahogyan te ide helyeztél bennünket e világba. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél értünk. Köszönjük a te áldozatodat. Köszönünk mindent, amit megtettél azért, hogy bennünket megszabadítsál gonoszságunkból és ítéletünkből. Köszönjük te neked azt, hogy most is ezen fáradozol. Kérünk téged, ne hagyj el bennünket, hanem legyél a mi világosságunk. Legyél a mi mentségünk és oltalmunk. Legyél a mi kezesünk az Atya színe előtt. Hallgass meg bennünket, akik te hozzád jövünk, hogy adósságainkat, vétkeinket tere át helyezzük az Isten bárányára, aki a világ bűneit elveszed. Segíts meg, hogy mindannyian megtehessük ezt. Amen. Folytassuk könyörgésünket, egy percre személyes imádságainkat mondjuk el Isten színe előtt. Folytassuk könyörgésünket az úri imádság mondásával. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Akié a fiú, azé az élet. Amen. Kedves testvéreim, a 459. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük most. A 459. dicséretünk 3. és 4. versét. Örök kőszára állva a lelkem megpihen.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.